A kormányfőt robbantásos merényletek veszélyéről tájékoztatta a titkosszolgálat, a főkapitány teljes biztonságot ígér. Az MDR szerint a négy párt már mintegy 2,5 milliárdot költött kampányra, az MSZP, a Fidesz és az SZDSZ cáfol. Pakson egyelőre leálltak a sztrájkkal és folytatják a bértárgyalásokat, egy alkalmazottat elbocsátottak, mert szabálytalankodott. Általános sztrájk volt Franciaországban, amiatt, hogy a 2 éves próbaidő alatt indok nélkül ki lehet rúgni a fiatalokat. Jó estét kívánok! A miniszterelnök kész tényként közölte, hogy robbantásra készülnek a hétvégi politikai rendezvényeken szervezett bűnözői csoportok Magyarországon. Gyurcsány Ferenc magyarázatképpen hozzátette, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal egy uniós ország hírszerző szolgálatától, mint később kiderült a szlováktól, olyan információkat kapott, hogy 3 ismert alvilági figura bombamerényletet szervez pártrendezvényeken. A kormányfő már egyeztetett a Nemzetbiztonsági Kabinet tagjaival, valamint a titkosszolgálatok vezetőivel. A gyanúba kerültek nem ismeretlenek Magyarországon. A híradó információi szerint 3 szlovák állampolgárról van szó, már mindhárman ültek börtönbe.
6 napja kapta a Nemzetbiztonsági Hivatal azt a levelet a szlovák hírszerzéstől, amelyben felhívják a figyelmet a lehetséges robbantásokra.
A magyar titkosszolgálat hivatalos értesítést kapott arról, hogy külföldi bűnözői csoportok a magyarországi politikai helyzet destabilizálása szándékával robbantásokat kívánnak Magyarországon elkövetni. A kapott tájékoztatás szerint a robbantások tervezett helyszínei a választási nagygyűlések.
A miniszterelnök elmondta, hogy a rendőrség és a Nemzetbiztonsági Hivatal azonnal ellenőrizte az információk forrását, valamint hitelességét, és hétfő délutára kiderült, hogy megalapozott a gyanú. A híradó információi szerint a 3 szlovák gyanúsított egy szervezett bűnözői csoporthoz tartozik, és erőszakos bűncselekmény miatt már ültek börtönben. Úgy tudjuk, hogy a szlovák rendőrség és titkosszolgálat hónapok óta figyelte és lehallgatta a gyanúsítottakat. A kormányfő elmondta, hogy egyikük jelenleg Magyarországon van, a másikuk egy hónappal ezelőtt járt az országban, a harmadik gyanúsított pedig hamis okmányokkal többször átlépte a szlovák-magyar határt. A híradónak sikerült elérnie a szlovák hírszerzés szóvivőjét, aki viszont nem volt hajlandó részleteket mondani az ügyről.
A szlovák titkosszolgálat sajtóhíresztéléseket továbbra sem kommentál. Sajnálom, de ez ügyben semmi más nem mondhatok. Annyit még hozzátehetek, hogy a szlovák hírszerzésnek az összes magyar biztonsági szervek korrekt a kapcsolata, és számos területen szorosan és sikeresen együttműködik.
Közben Gyurcsány Ferenc telefonon beszélt a parlamenti pártok vezetőivel, köztük Orbán Viktorral is, arra kérte őket, hogy a nagygyűlések előtt mindig tájékoztassák a rendőrséget arról, hol és mekkora létszámmal terveznek politikai rendezvényt.
A miniszterelnök az este vendége lesz 22 órakor itt az M1-en, és nyilván újabb részletekkel szolgál majd a robbantás hírekről. Péntekre összehívta az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát Kövér László, a testület elnöke. A fideszes politikus szerint minden párt képviselőjének tájékoztatást kell kapni arról, hogy pontosan mivel fenyegetik a politikai rendezvényeket. A bizottság elnöke meghívta a titkosszolgálatok vezetőit, valamint Juhász Ferencet is, aki a kormány nemzetbiztonsági kabinettjének vezetője. Kövér László úgy véli, hogy bár korrektül tájékoztatta a közvéleményt a miniszterelnök, neki, mint az ilyen ügyekért felelős parlamenti bizottság elnökének hamarabb kellett volna tájékoztatást kapnia a szlovák levélről. A rendőrség felkészült a hétvégi pártrendezvényekre, közölte az országos rendőrfőkapitány. Bende László személyesen ígérte meg, hogy a rendőrség garantálja a résztvevők biztonságát. Ez viszont azt jelenti, hogy a szombati és vasárnapi nagygyűléseket a tervezetnél több rendőr, köztük több civil ruhás figyeli majd. A híradó információi szerint vidékről is vezényelnek rendőröket a hétvégi budapesti nagygyűlésekre. A terror elhárító kommandó azonban egyelőre nincs készültségben. Mindkét nagy párt, így az MSZP és a Fidesz is megerősítette, hogy a fenyegetés ellenére megtartja szombati, illetve vasárnapi nagygyűlését.
Rendőrségi helikopterek a levegőben, kutyás rendőrök az utcán, mesterlövészek a tetőn. Legutoljára Putyin orosz elnök látogatásakor lepték el a rendőrök Budapest utcáit. Az országos rendőrfőkapitány bejelentette, hogy a rendőrség felkészült a hétvégi nagygyűlések biztosítására is, és garantálja mindenki biztonságát.
Ez sok mindent jelent. Jelent több rendőrt, ezen belül természetesen adott több civil ruhás rendőrt is, jelenti azt, hogy együttműködve a rendezvényt egyébként biztosító szervezetekkel tervezzük meg az intézkedéseket, és mind technikailag, mind személyi állomány tekintve a szokásosnál nagyobb ellenőrzésre lehet számítani.
A híradó úgy tudja, hogy a rendezvények biztosítására a megyei kapitányságokról is érkeznek rendőrök a fővárosba, hogy pontosan hányan azt a rendőrkapitány nem árult el. Úgy tudjuk, hogy az ellenőrzés komoly lesz. Mindenkit, aki csomaggal érkezik a hétvégi rendezvényekre, átvizsgálnak majd. A rendőrség folyamatosan egyeztet a határőrséggel, a vámosokkal, a nemzetbiztonsági szolgálatokkal, valamint a pártok biztonsági cégeivel. Úgy tudjuk, hogy a kommandósokat még nem helyezték készültségbe. Bene László elmondta, hogy a rendőrség elsősorban a nagy választási rendezvényekre figyel. Arról még nincs döntés, hogy a választások napján mekkora lesz a készültség.
Merénylettel fenyegetés miatt első fokon egy év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a fiatalembert, aki 2004 májusában az Al-Qaida nevében robbantást ígért, ha nem teljesíti követeléseit. Levélben kért 368 millió forintot, különben felrobbant egy vasútállomást és több budapesti épületet. A rendőrök elvitték a kért összeget, és azzal együtt el is fogták az akkor 17 éves fiút, aki a bíróságon azt mondta, hogy valójában nem a pénz kellett neki, csak az érdekelte, hogy a rendőrség komolyan veszi a fenyegetést. Már az egészet megbánta, tette hozzá. Titkolják a parlamenti pártok, hogy eddig mennyit költöttek kampányra. Az MDF a reklám statisztikákra hivatkozva azt állítja, hogy a négy párt összesen már mintegy 2,5 milliárd forintot költött a választásokra. Utóbbi állítást az MSZP, a Fidesz és az SZDSZ is visszautasítja.
Politikus mindenütt, buszon, villamoson, szórólapon, házfalán. Nem sajnálják a pénzt a kampányra a pártok. Csak ízelítőnek mi mibe kerül. Egy országos turné állomásonként egy, de akár 10 millió forintot is elvihet. Egy közterületen elhelyezett óriás plakátért 30-tól 70 ezer forintig is elkérhetnek a cégek. Egy országos rádióban sugárzott reklám fél percenként több százezer, televízióban pedig percenként több millió forint is lehet. Az MDF azt állítja, hogy a parlamenti pártok már többszörösét elköltötték a kampányra fordítható összegnek.
A következő napokban és hetekben a három párt tartózkodjék további óriás plakáthelyek vásárlásától, tartózkodjék televízió, rádió és sajtóhirdetések vásárlásától, hiszen tudatosan törvényt sértenek, ha ezt teszik.
Az MDF saját költségeit 200-250 millióra teszi. Úgy tudják, hogy az MSZP eddig 600, a Fidesz 900, az SZDSZ pedig 400 millió forintnál költött többet. A szocialisták azt mondják, nem lépték túl a törvény biztosította keretet.
Nos, a Magyar Szocialista Párt az pedig a belügyének tekintő, hogy mennyit költ kampányra, természetesen jogszabályi kereteken belül el fogunk számolni a számvevőszék felé.
A Fidesz szóvivője egy közleményben csak annyit árult el, hogy időben közé teszik majd a kampány kiadásaikat, és hogy a törvényeket eddig és ezután is betartják. Az SZDSZ nem tudja, hogy mennyit költött eddig, de kampányfőnökük az biztosan állítja, hogy az MDF számai valótlanok.
Nincs olyan cég ma Magyarországon, nemzetközi cég se, amely tudná azt, hogy melyik párt mennyiért vesz felületeket, akár az utcán, akár máshol mennyibe kerül a kampánya. Tehát én azt gondolom, hogy ezek egyszerűen nem felelnek a valóságnak ezek a számok.
Hivatalosan a képviselők a kampányra fejenként 1 millió forintot, azaz összesen 386 millió forintot költhetnének.
Egyelőre rendkívül foghíjasak a szavazatszámláló bizottságok, mert a pártok a lehetséges létszám alig töredékét töltötték csak fel. Összesen majdnem 65 ezer ember vehetne részt a bizottságok munkájában, eddig azonban csak 7,5 ezret jelentettek be a jelölő szervezetek. A választási szakértők abban bíznak, hogy ez a szám a következő három napban még jelentősen nő. A pártoknak ugyanis érdekük, hogy saját megfigyelőik ellenőrizzék a választások tisztaságát.
A négy évvel ezelőtti országgyűlési választáson mintegy 20 ezer megfigyelőt delegáltak a pártok a szavazatszámláló bizottságokba. Ez a lehetséges helyek harmada volt. Ehhez képest most, három nappal a határidő lejárta előtt, még a helyek alig több mint tizedét töltötték fel a pártok.
Egészen pontosan 7589 delegált van összesen. Március 31-ig lehet delegálni. Legalább a parlamenti pártoktól várjuk, hogy minden egyes szavazókörbe tudjanak embereket küldeni, de még valamennyi parlamenti párt messze elmarad ettől.
A legtöbb delegáltat eddig a Fidesz és az MSZP állította. Mindkét párt több mint 3000 tagot jelentett be. Ez azonban még mindig kevés, mert a megfigyelők 11 000 szavazatszámláló bizottságban lehetnének jelen. A szakértők szerint a pártok nem fordítanak erre kellő figyelmet, pedig a választások tisztaságáról elsősorban saját pártdelegátjaikon keresztül tudnának meggyőződni.
Kiemelten foglalkozik az idősekkel az MSZP, erősítette meg Kis Péter maguknak az érintetteknek Balassa gyarmaton. A kancellária miniszter utalt azokra a döntésekre, amelyeket a kormány hozott az elmúlt években, így említette a 13. havi nyugdíjat, és hogy a kabinet tervei között további nyugdíjemelés is szerepel.
Akik úgymond TSZ nyugdíjasok, azoknak ugye a legnehezebb, a legalacsonyabb a nyugdíjuk, nekik még ez évben egy plusz emelést is biztosítanak. És hát, ami azt hiszem, hogy mindannyiunknak nagyon fontos, hogy ez év elejétől pedig a régen megállapított alacsony nyugdíjaknak az emelése megkezdődik.
A Fidesz nem adná el a vasutat, a vállalat jövőjéről pedig magukkal a vasutasokkal egyeztetne, jelentette ki Orbán Viktor egy budapesti fórumon. A MÁV adóssága a költségvetés terheli. A negyedéves pénzügyi leltárt azonban Orbán Viktor szerint csak a választások után akarja nyilvánosságra hozni a kormány. A pártelnök hozzátette, hogy a biztonságos kormányváltás érdekében a Fidesz elkészíti saját helyzetjelentését.
Készítsük el, mi a negyedéves pénzügyi leltárát Magyarországnak, pontosan mennyi az adóság, pontosan milyen negyedévet zártunk, pontosan mennyi hiányzik a kasszából, és pontosan mennyi az állami kasszában nem megjelenő, de az államhoz kötött cégek adósságáért kell majd helytállni.
Az SZDSZ ügyvivője Fodor Gábor szerint a Fidesz miniszterelnök helyettes jelöltje hasonló gondolatokat fogalmaz meg, mint a vallási és politikai fundamentalisták. Ezektől az eszméktől pedig meg kell védeni a szabadságjogokat. Magyar Bálint oktatási miniszter azt mondta, nem világos számukra, hogy a vitatott kijelentések mennyire vannak összhangban a Fidesz programjával. Választ várnak arra is, hogy Mikola István vissza akarja hozni a testi fenyítést és a hitoktatást az iskolákba.
A hitoktatás önkéntes keretek közötti feltételei és finanszírozása állami keretekből biztosított. Kötelezővé tenni semmilyen körülmények között nem volna szabad, hiszen mind a szülők, mind a gyermekek szabadságát korlátozná egy ilyenfajta elképzelés.
Az MDF elnöke szerint a teljesítményt kell támogatni Magyarországon, azt kell jobban megfizetni, aki többet dolgozik. Dávid Ivoja szerint a mostani többkulcsos adórendszer azokat bünteti, akik plusz munkát vállalnak, ezért egykulcsos 18%-os személyi jövedelemadó kellene. Amikor 1500 milliárd forint az államháztartás hiánya és 13000 milliárd fölött az államadósság, akkor meggondolatlanok azok, akik túl nagyokat ígérgetnek, tette hozzá.
Amikor arra köteleznek minket, hogy csökkentsük az államháztartásunk hiányát, akkor meghirdetni 5-6 ezer milliárd forintos ígérgetésekkel többletet, ez egy felelőtlen politizálás. Felelőtlen, mert nem csak gyereknek nézi, hanem ostobának nézi a választópolgárokat, az Európai Uniót is, mindannyiunkat.
A nyelv, a kultúra, az oktatás, a szakképzés, a tudomány és a kutatás fejlesztése erősítheti Magyarország versenyképességét, vallja a Centrum párt. Kupa Mihály elnök Sziget-Szentmiklósi fórumán azt mondta, hogy a gazdaság nem teljesít rosszul, de meg kell erősíteni a fogyasztóvédelmet és az élelmiszerbiztonságot. Kamat és tőke támogatással lehet helyzetbe hozni a magyar vállalkozókat, mert azok foglalkoztatják a magyarokat. A legnagyobb szolgálatot azzal lehet tenni Magyarországnak, tette hozzá, ha itthon nyaralunk, magyar terméket és szolgáltatást veszünk, ezzel ugyanis a munkahelyeket is megvédjük, valamint újakat teremtünk. A szegénység felszámolása a célja a kereszténydemokrata pártnak. Vici György szakértő Salgó Tarjáni tájékoztatóján a szociális piacgazdaságban látta a megoldást. A párt programjában éppen ezért a kis- és középvállalkozások helyzetének javítása van az első helyen. A kereszténydemokrata párt elsősorban mindenki által megfizethető adót vezetne be, a mezőgazdasági feldolgozást és értékesítést pedig magukra, a termelőkre bízná.
Akkor nem történik meg az, amit ma Magyarországon tapasztalunk, hogy nagyon alacsonyak a mezőgazdasági termékek fölvásárlási árai, tehát a termelők tömegei tulajdonképpen kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, és ugyanakkor nagyon magasak az üzletbe került termékek, tehát a vásárlók óriási tömege is rosszul jár.
A munkáspárt elnöke szerint, aki a szocialistákra vagy a Fideszre szavaz, az a tőkéseket juttatja be a parlamentbe. Tülmer Gyula Cseperen azt mondta, hogy ha a munkáspárt nem jut be az országgyűlésbe, akkor senki sem fogja képviselni a munkásokat. A kommunisták 100%-os áfát vezetnének be a luxuscikkekre, nem adóztatnák meg az alapvető élelmiszereket, például a kenyeret és a húst, és már az idén 100.000 forintra emelnék a minimálbért. Azonnali hatállyal leváltották beosztásából és elbocsátottak egy sztrájkolót Pakson. Az atomerőmű vezetése szerint szabálytalanul akadályozta a munkát. A sztrájkot meghirdető műszakos dolgozók érdekvédelmi szervezete mindezt nyomásgyakorlásnak tartja. A sztrájkot minden esetre ma este lefújják, de a sztrájkhelyzet marad, és folytatják a bértárgyalásokat.
Az elbocsátott férfi az atomerőmű vezérlő termében dolgozott blokkügyeletesként. Ő irányította és felügyelte a műszakiak munkáját. A társaság közleménye szerint akadályozta beosztottjai munkáját, így jogszerűtlenül járt el.
A munkája során, amíg elégséges szolgáltatásról szóló megállapodást felülbírálta, és jogszerűtlen intézkedést tett. Nem kívánta az előre betervezett munkákat az érvényes utasításoknak megfelelően hiánytalanul engedélyezni. A vezérigazgató a munkavállalót beosztásából azonnali hatállyal leváltotta, munkaviszonyát munkáltatói rendkívüli felmondással megszünteti.
A műszakos dolgozók érdekvédelmi szervezete jogi útra tereli az ügyet. Szerintük ugyanis a sztrájkoló dolgozót a törvény különleges módon védi. A szervezet elnöke szerint az atomerőmű ezzel nyomást akar gyakorolni a munkatársakra.
Egyértelmű presszió, tehát a dolgozók megfélemlítése. Ha a vezetőt eltávolítják, utána fejetlenül marad az egész szervezet. Egyszerű a megoldás, akkor nem kell tárgyalni, nincs kivel tárgyalni.
Mindeközben a bértárgyalások is megakadtak. Az álláspontok ugyan közeledtek, de megegyezés nincs. A szakszervezet bejelentette, hogy ma este 10 órától beszünteti a sztrájkot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bértárgyalásokat ugyan folytatják, de a reaktorok teljesítményét nem csökkentik le. A híradót Komáromi László tudósította Paksról.
Franciaország csaknem 100 városában 100 000-ek vonultak az utcákra, adásunk idején is rengetegen tüntetnek. A legnagyobb és legfeszültebb tüntetés értelemszerűen most is Párizsban van. A tüntetések előtt általános sztrájk volt Franciaországban. A követelés változatlan, a kormány törölje el a kimondottan a fiatalok számára hátrányos munkajogi törvényt, amely lehetővé teszi az indoklás nélküli elbocsátásokat.
A tüntetés előtt a francia belügyminiszter tartott eligazítást a rohamrendőröknek, és hangsúlyozta, csak parancsra cselekedhetnek, még akkor is, ha hetszelik őket. Délután már 100 000-ek tüntettek Marseille-ben és más városokban is. A kérdés az, hogy az adásunkkal egy időben zajló párizsi demonstráción összecsapnak-e a rendőrök és a tiltakozók. A kormányfő holnapra megbeszélésre hívta az 5 nagy szakszervezetet, és azt is jelezte, hogy kész módosítani a jogszabályt. Az érdekvédők azonban nem mennek el, és továbbra is a törvény visszavonását követelik. A tüntetések előtti figyelmeztető sztrájk miatt csak nem teljesen megbénult az élet Franciaországban. Párizsban alig jártak a buszok és a metrók, a külvárosi vonatok nagy része el sem indult, órákat késtek a repülőgépek is. A közszolgálati rádióban nem volt adás, és napilapok sem jelentek meg. A szakszervezetek figyelmeztető sztrájkja miatt zárva voltak az iskolák is. Budapesten a Liga szakszervezetek szimpátia tüntetést rendeztek a francia nagykövetség előtt, és egy petíciót is átadtak.
A magyar munkavállalók szolidárisak a francia munkavállalókkal.
Gaskó István, gondolom, szakszervezeti elnök szerint a francia törvény olyan folyamatot indíthat el Európában, amely a munkavállalói jogok csökkentéséhez vezethet.
Két hónappal a palesztin parlamenti választások után megalakult Ismail Haniyeh kormány, amiután nagy többséggel bizalmat szavazott neki a parlament. A kizárólag a Hamas miniszterekből álló kabinet holnap tesz esküt a palesztin törvényhozás Ramallahi épületében. Az Egyesült Államok és az Európai Unió azt várja Haniyeh kormányától, hogy elismeri Izraelt és a korábbi palesztin-izraeli szerződéseket. A statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint 3.883.000 embernek van, 327.000-nek nincs munkája Magyarországon. Ez 7,8%-os munkanélküliségi arányt jelent. A KSH a 2005. decemberi és a 2006. februári időszakot vizsgálta, és azt állapította meg, hogy a foglalkoztatottak száma hasonló volt, mint egy évvel korábban. Az állástalanok száma viszont 40 ezerrel növekedett. A munkanélküliek több mint 45%-a egy éve vagy már annál is régebben keres állást. Egy év alatt, ha kismértékben is, de emelkedett a 24 évesnél fiatalabb munkanélküliek száma. Piaci információk szerint holnaptól ismét drágul az üzemanyag, a 95-ös benzinára 5 forinttal, a gázolaj pedig 3 forinttal emelkedik. Az olajtársaság a világpiaci jegyzésárak változásával, illetve a dollár erősödésével indokolja az emelést. A 95-ös benzin literenkénti átlagára a kutaknál 280 forint, a gázolajára 263 forint körül lesz, de az egyes töltőállomásokon akár 10 forintos különbség is lehet. A MOL legutóbb egy hete emelte 5 forinttal a benzin nagykereskedelmi árát. Várhatóan még ebben az évben elterjedhetnek a digitális röntgenek a tüdőszűrő állomásokon. Ezekkel már akkor ki tudják szűrni a tüdőrákot, amikor még semmilyen panaszt nem okoz. A legfontosabb továbbra is a rendszeres szűrés, amire viszont egyre kevesebben mennek el Magyarországon.
Az 50-es évek szűrőképe, a 90-es évek szűrőképe és a digitális felvétel.
A digitális röntgenhez nem kell film, nincs előhívás. A vizsgálat után azonnal meg lehet tudni az eredményt. A felvétel is sokkal jobb felbontású, mint az eddigiek.
Tüdőráknál például nagyon lényeges az, hogy operálható állapotba fedezzük fel a betegségeket, nem panaszokkal. És erre a szűrővizsgálat kitűnően kiválóan alkalmas.
Persze ahhoz, hogy időben felismerjék a betegséget, el kell menni szűrésre. Egy évtizede még több mint 7 millió magyar tüdejét vizsgálták meg egy évben, most alig 4 milliójét. A legveszélyeztetettebbek a 40 év feletti dohányosok.
Napot kívánok! Egyen szíves idderét levegőzni.
Riagya János már 4 éve nem dohányzik, tüdőszűrésre azonban minden évben elmegy.
Én szoktam a dohányzásról, de a tüdő az tüdő, azra vigyázni kell.
Digitális röntgenből egyelőre csak 10 van Magyarországon. Idén várhatóan újabb 40 szűrőállomás kap majd ilyen készüléket.
Nézzük, miről szólt a kedd esti híradó. Kormányfőt robbantásos merényletek veszélyéről tájékoztatta a titkosszolgálat, a főkapitány teljes biztonságot ígér. Az MDSZ szerint a négy párt már mintegy 2,5 milliárdot költött kampányra, az MSZP, a Fidesz és az SZDSZ is száfol. Pakson egyelőre leálltak a sztrájkkal és folytatják a bértárgyalásokat, egy alkalmazottat elbocsátottak, mert szabálytalankodott. Általános sztrájk volt Franciaországban, amiatt, hogy a 2 éves próbaidő alatt indok nélkül ki lehet rúgni a fiatalokat. Nyolc óra után néhány perccel önök kérték, legközelebb híradó 11:30-kor én várom önöket, most pedig a szokás szerint sport és időjárás jelentés. Köszönöm figyelmüket, kellemes estét, viszontlátásra!
Van, tudják, nincs menekülés, politika, jó estét kívánok. Ma este eldöntheti ki a betegebb, a magyar politika vagy a magyar egészségügy. Nagy meccs, Mikola Istvánnal és Ráczi Erővel. Mit akarunk és mit várhatunk az egészségügytől a következő 4 évben? Jobban fizetett orvosokat és ápolókat, olcsóbb gyógyszereket, korszerűbb műszereket, kanalat, ágyneműt, WC-papírt a kórházban, hogy ne kelljen annyit várnunk a folyosón, hogy ne legyünk annyira kiszolgáltatottak. Vendégeink ezerszer hallották már ezeket a kérdéseket, és életük egy szakaszában kénytelenek voltak maguk is válaszolni rájuk, mivel mindketten vezettek már kórházat. 2:21, ma este 9-kor.
A miniszterelnök tényként közölte, hogy bűnözők robbantásra készülnek a hétvégi politikai rendezvényeken. Jó estét kívánok! A bombamerényleteket állítólag 3 ismert szlovák alvilági figura szervezi. A részletekről Gyurcsány Ferenc nyilatkozik az estének. Vendégünk lesz Stálos Péter biztonsági szakértő is, akit a rendszerváltás óta bekövetkezett 11 vélhetően politikai célból elkövetett robbantásos merényletről, az okokról és a nyomozások eddigi eredményeiről kérdezünk. Este 10-kor várom önöket.
Az este naponta 40 perc, nekünk van időnk a lényegre.
Az este a Magyar Televízió Pulitzer-díjas magazinja.
Hmm,
mennyire finom. Meglepően bársonyos. Pillanatok alatt beszívódik. Sejmesen puha. Minden egyes porcikámnak jól esik, ahogy a baba testápoló nap mint nap gyönyörűen egészségessé varázsolja bőrömet. Baba, körülvesz a szeretet.